Judit Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kulcsár Dávid atyával, a római Collegium Germanicum et Hungaricum végzős növendékével Perczel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai vendégem hangja biztos, hogy ismerős sokaknak, hiszen egy nagyon remek előadást és egy remek bemutatót hallgathattunk egy-két hónapja a harangokról. Dr. Kulcsár Dávid atyát nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban. Azt mondta az egyik barátnőm ennek az adásnak a végeztével, hogy az atya mondta olyan remekül, te egyáltalán ott voltál a stúdióban? Remélem, hogy a mai hitvalló beszélgetés is legalább ilyen flott lesz. 2021. szeptemberét írjuk, eseménydús nyár után találkozunk most a stúdióban, de hát hogy jutottunk el 2021. szeptemberéig? Tehát az élete. És aztán belevonjuk majd a szentírási mondatokat is.
Szeretettel köszöntöm műsorvezető asszonyt, illetve minden kedves hallgatót. Hosszú út, hát most már a 31. évemet taposom, 32-et pontosan. Valóban egy hosszú élet út áll mögöttem, viszont sok szempontból, hiszen sok minden történt velem, nagyon sok mindent átéltem. Dunántúról származom, egy kisvárosból, oroszlányból, Komárom-Esztergom megyéből, ami számomra nagyon kedves, hiszen ott a környéken nagyon sok egyházi emlék van, talán sokan ismerik Maik pusztát, ahol a kamaldoli remeteség található, amit sajnos nagyon rövid ideig működött, hiszen II. József feloszlatta ezt a rendet is, de magának a szellem, magának a helynek a szellemisége, illetve nem csak ennek a helynek, de ennek a kolostornak az elődje volt már a középkorban egy premontrai prépostság ott a területen, illetve a Vértesben több egyéb szakrális hely is található, például a Vértes Szentkereszti Bencés apátságnak a romjai, és nagyon sok olyan nyom van, ami arra utalt, hogy az ott élő emberek mindig közel álltak az Istenhez. Egy másik ilyen nagyon fontos a környéken élők számára az maga a Vértesromlói kegyhely, a Szomorúak vigasztalójának a búcsújáró helye, ahova minden július első vasárnapján Sardos Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan elzarándokolunk, és különösen is most az elmúlt években már a gyermekáldásért fohászkodó családoknak van különösen is meghirdetve ez a zarándoklat, és egyáltalán ez a vallásos millió, ez nagyon fontos a számomra. Annak ellenére, hogy maga a város, ahonnan származom, az egy ipari jellegű település, hiszen sokan tudják azt, hogy az előző érában született meg ez a város gyakorlatilag, azt követően, hogy a II. Világháborút megelőző években a Vértesnek az északnyugati lábánál megtalálták a barna szenet, és ezt követően elkezdődött a II. Világháborút követően ennek a kitermelése. És a II. Világháborút megelőzően ez a település csak egy 1500 fő körüli szlovák nemzetiségiek által lakott evangélikus többségében 95%-ában evangélikusok által lakott kisközség volt, majd ezt követően a bányák megnyitását követően robbanásszerűen megnőtt a lakosság, és az 1500 fős faluból aztán egy 20-30 évet követően egy 20.000 fős város született meg, aminek az egyházi élet az nyilvánvalóan az akkori elnyomás szempontjából nem volt éppen kedvező, viszont nagyon sok szempontból mégis érdekes volt, hiszen tudjuk azt, hogy a szocializmus évtizedei alatt nagyon sok olyan atyát, akik esetleg jobb képességűek voltak, esetleg teológiai tanárok voltak, nagyon sok esetben vegzálták, úgymond az államhatalom, és különösen olyan kis helyekre számüzték őket idézőjelben, amire azt gondolták, hogy ez majd a számukra büntető hely lesz, és aztán éppen ezek a kis helyek tudtak nagyon erőteljesen felvirágozni. Azt gondolom, hogy az én településem életébe is ez megmutatkozott, hiszen nagyon sok tudós pap volt. Talán ennek is köszönhető az, hogy annak ellenére, hogy még manapság is úgy beszélnek róla, mint egy kommunista bányászvárosról, összesen jelenleg is hárman vagyunk a papok erről a településről. Két idősebb atya a Győri Egyházmegye területén szolgál, hiszen régebben a városnak a terület az a Győri Egyházmegye területéhez tartozott 1993-as határrendezésig, illetve aztán most én vagyok a legfrissebb, és nagyon sok aktív ember kerül ki ebből a közösségből, hiszen annak ellenére, hogy egy nagyon kis közösségről van szó, hiszen a városnak a nagyobbik része egyébként a népszámlálási adatok alapján is felekezethez nem tartozónak vallja magát, ennek ellenére a kis helyi közösség, amely nagyon sok üldöztetést átélt az elmúlt évtizedekben, még mindig ebből az üldöztetésből meglévő összefogásnak, azt gondolom, hogy annak köszönhetően mutatja meg ma is ezt az összefogást, ami megjelenik a tagok között.
Ezek akkor most a napjaink eseményei, és most említette atya, hogy egyike a három atyának, aki oroszlányból származnak, de ön most Rómában van. De az megint a mai nap története, úgyhogy menjünk vissza akkor a hitélethez, a majki élményekhez, és aztán, hogy indult el merre felindult el, és hova érkezett.
A másik nagyon fontos hely, ami úgy elindított a hitnek az útján, az egy Veszprém megyei kis település egyébként, ahol a anyai nagymamám élt. Bakony alján található Pápától 12 kilométerre Csót nevű község, és ezt azért is szeretném különösen megemlíteni, mert mivel 7. osztályos koromig mi ott oroszlányban egy panellakásban laktunk, ezért számomra mindig egy hatalmas felüdülő élmény volt, amikor a nagymamámnál lehettem a falun, és akkor ott az állatokkal, meg egyáltalán a természetben lehettem, nagyon szerettem a kertet, a virágokat, és nagymamám nagyon vallásos volt, és vele aztán gyakorlatilag kisgyerekkorom óta mentem a templomba. Viszont ami számomra mindig nagyon meghatározó, hogy felnőttként, hogyha visszagondolok rá, hiszen azért már nagyon régóta nincs köztünk, 11 éves voltam, amikor ő távozott a földi életből, hogy az a vallásos nevelés, amit a számomra biztosított, az egészen megkapó volt, hiszen nem egy erőszakos nagymama volt, aki kifejezetten azt szerette volna, hogy na most akkor az összes unokámnak muszáj vallásosnak lennie, mindent meg fog tenni azért, hogy én folyamatosan őket erre inspiráljam, hanem voltak olyan pontok, amikor nagyon erőteljesen megmutatkozott az ő bölcsessége azzal kapcsolatban, hogy egy gyereket hogyan kell egyáltalán vallásosan nevelni. Soha nem felejtem el, és ezt mindig el szoktam mondani, amikor megkérdezek a hivatásommal kapcsolatban, hogy soha nem felejtem el, talán olyan 6-7 éves lehettem, vagy talán még kisebb, amikor ott voltam nála nyáron, és egy vasárnap délután mondta nekem, hogy ő neki most el kell menni a templomba egy órára, vissza fog jönni egy óra múlva, de eddig maradjak itthon, megbízott bennem annyira, hogy nem fogom fölgyújtani a házat, és nem értettem, hogy hát miért nem visz magával. Akkor nem is kérdeztem úgy meg tőle talán, hanem utána később jöttem rá, vagy talán ott akkor el is mondtam, hogy nem igazán értettem, hogy miről van szó, hogy hát szentségimádás napja volt a templomnak, és be voltak osztva egymás között ott a helyiek, hogy ki vállalulja egy fél órát vagy egy órát a szentségnek az őrzésére, csendes szentségimádásra, és hát nyilvánvalóan tisztább volt azzal, hogy most egy kis gyereket az nem fogja lekötni, illetve most én ott a csendben nem tudnék magammal mit kezdeni, és ő ezt bölcsebb dolognak tartotta, hogy én ott otthon maradjak, hiszen ez nyilván egy olyan élmény lett volna számomra, ami nem biztos, hogy előre visz engem a hitnek az útján. Ugyanakkor emlékszem olyan élményre is, hogy például egy hatalmas nagy vihar kerekedett egy alkalommal, és elment az áram, hát abban a 90-es években még azért ez gyakrabban előfordult falun, és hát akkor gyertyát gyújtottunk, és soha nem felejtem el, hogy elővette a hozsannát, és akkor a Jézusomnak szívén megnyugodni jó kezdetű éneket énekeltük, és hát én ott azt úgy megtanulgattam vele, és akkor úgy én sokkal nyugodtabb voltam, mondta, hogy nem kell félni, az Isten velünk van, és tényleg ez nagyon meghatározó volt. És aztán az ő példája, illetve az ott a környéken élő rokonok, illetve aztán az oroszlányban élő apai nagymamámnak a példája is nagyon meghatározó volt, és őtőlük nagyon sok mindent kaptam már így gyerekként, és aztán folyamatosan az otthoni közösségben is egyre aktívabb lettem, hiszen már alsó tagzatos koromtól kezdve elkezdtem minisztrálni az otthoni egyházközségben, és aztán az édesanyám, noha a családunkban nem volt olyan, aki különösebben muzikális típus lett volna, de az édesanyám mindenképpen szerette volna azt, hogy valami plusz legyen az életünkben, hogy a nagyon mai világban aztán különösen is jellemző az, hogy gyakorlatilag minden gyerek az iskola után jár valami külön órára, de hát akkor az még annyira nem volt teljes mértékben elterjedt. De az édesanyám nagyon szerette volna, hogy hát járjunk ezen a iskolába. És hát én annyira nem voltam egy túlzottan határozott gyermek, és akkor amikor megkérdezték, hogy hát én milyen hangszert szeretnék tanulni, vagy egyáltalán fölmerült ez a kérdés, akkor én eléggé úgy hezitáltam. Viszont talán annak a hatására is, hogy az orgonának a hangja gyerekként ott a csóti templomban nagyon-nagyon megfogott, és soha nem felejtem el, és ezt mindig el szoktam szintén mesélni, hogy hát alapvetően, amikor az ifjúságnak a neveléséről, egyáltalán az ifjúságnak a bevonzásáról beszélünk a templomainkba, akkor mindig arról szoktak beszélni, hogy hát elő kell venni a gitárt, meg elő kell venni a modern zenét, meg ez meg az. És ott abban a templomban egy viszonylag karizmatikusabb atya volt, és volt egy fiatalokból álló zenekar, és ők minden vasárnap játszottak, és megvoltak azok a részek a misében, amikor ők játszottak, meg voltak az, amikor az orgonista, és én mindig, amikor ez a fiatal zenekar játszott, én mindig már ott idézőjelve hisztiztem a nagymamának, hogy de mikor jön megint az orgona, mert én mindig az orgonát szerettem volna hallgatni, és valahogy ez megvolt bennem, és aztán így kezdtem el a zeneiskolában zongorázni tanulni, és aztán 4 év zongora tanulmányok után volt lehetősége arra, hogy tovább menjek orgonára, és aztán 7. osztályos voltam, amikor fölkért az otthoni idős kántornéni arra, hogy hát így segítsek most már be, mert ő már 70 éven elmúlt akkor, és elkezdtem így a szombatesti miséken játszani, és aztán egyre inkább így fejlődtem én is, és egy év után aztán mondta a néni, hogy hát úgy érzed, hogy akkor most már cseréljünk, és én játszak inkább vasárnap, ő pedig szombaton, és aztán ez odáig vezetett, hogy aztán gimnáziumi éveim alatt elvégeztem a kántorképző tanfolyamot is Székesfehérváron, tehát ugye sokkal tágabb látóköröm lett ezáltal akár a liturgia tekintetében is, és aztán összesen 10 évig szolgáltam oroszlányban kántorként, illetve 7 évig a szomszédos településen Kecskéden, és ez a liturgikus szolgálat is mind hozzájárult ahhoz, hogy aztán ez úgy folyamatosan a hitem is elmélyüljön, akár így az egyházzenén keresztül is.
Nagyon közel állt akkor a templomhoz, az orgonához, a szentmiséghez, tehát a teljes hitünk benne volt az ön életében. Az első útja mégsem oda vezetett, ahol ma tartunk.
Így van. Hát azt mondhatom már, hogy nyilván gyermekkoromban is, meg a gimnázium évek alatt is azért már úgy csirájában meg volt ez a papi hivatásnak a gondolata, de azért nem éreztem olyan túlzottan erősnek egyrésztről. Másrésztről pedig talán... azt, hogyha így visszagondolok, akkor azt gondolom, hogy ez a mai világnak a mentalitása is azért úgy hozzájárult, hogy hát azért különösen ebben az otthoni közegben, ahol azért alapvetően nem egy hagyományos vallásosság van a településen, és hogy azt gondolom, hogy azért nem egy sík az, hogyha valakiről tudják azt, hogy egy rendszeres templomba járul, vagy egyáltalán úgy mélyebben vallásos. Talán ezeknek a ilyen félelmek is voltak ebben, hogy nem mertem olyan gyorsan ebbe úgy belegondolni, vagy úgy beleélni magam idézőjelben. És aztán a gimnázium évek után a jogi egyetemre jelentkeztem, az ELTE-re, és amit egyébként nagyon szerettem, tehát hogy én kifejezetten a gimnázium alatt is egy humán érdeklődésű ember voltam, és aztán nagyon tetszett egyébként a jog is, annak ellenére, hogy hát rengeteget kellett tanulni, nagyon sok nehézség volt abban az időszakban, a budapesti évek alatt, és egyébként abban az időszakban barátnőm is volt, tehát hogy kicsit így a párkapcsolatba is úgy belekóstolhattam, tehát hogy nem úgy ugrottam bele, hogy a papságba, úgymond, hogy egy abszolút távol a világ élettől. És az egyetem végén, amikor már úgy kifejezetten egy kicsit úgy ki lehetett kacsingatni, úgymond a jogi pályára, hiszen voltam 3 hónapon keresztül a parlamentben gyakornok, az is egy nagyon érdekes tapasztalat volt, illetve utána aztán 3 hónapon keresztül voltam a főpolgármesteri hivatalban, a városüzemeltetési főosztályon, és az volt egy kifejezetten olyan közeg, ahol azt mondtam, hogy hát körülbelül egy olyan jellegű munkát tudtam volna magamnak jogászként elképzelni, hiszen úgy alapvetően nem gondolkodtam ezekben a klasszikus jogi pályákban, hogy bíró, ügyész, ügyvéd, hanem valahogy így a közigazgatásban szerettem volna inkább lehelyezkedni, hiszen alapvetően a jogi tanulmányaim alatt is inkább a közjog, és azon belül is az alkotmányjog, közigazgatási jog voltak így a szimpatikusabb területek, és az volt így egyébként is a kutatási irányvonalom. És aztán emellett nagyon sok olyan behatás ért ezekben az években, különösen is az egyetemnek a vége felé, a 3.-4. év időszakában, ami egyre inkább afelé mutatott, hogy ez nem biztos, hogy az én utam. Egyrészt nagyon sok olyan fiatal atyát megismertem abban az időben, akiknek a példája az nagyon megragadott, illetve voltak olyan külső impulzusok, amik sokszor nagyon, nagyon meglepőek voltak, és nagyon meghökkentőek voltak, úgymond, amik mind hozzájárultak ahhoz, hogy aztán úgy egyre inkább gondolkodjam azon, hogy lehet, hogy akkor tényleg az Isten hív, és hogy lehet, hogy ezt nem szabad tovább halogatni, és aztán lehet nagyon hosszan beszélni ezekről a külső megerősítésekről, de azt gondolom, hogy nem is ez az elsődleges fontos, hogy milyen külső jelek vannak, hanem mik azok a belső folyamatok, amik az emberben így megnyilvánulnak, amit így sokszor nehéz megfogalmazni, hiszen ezt nyilván mindenkinek, akinek hivatása van, saját magának kell belülről érzékelnie, akár ilyen mindennapi tapasztalatokon keresztül, de amit kifejezetten így szeretnék kiemelni, amikor úgy nagyon éreztem, hogy elindul bennem valami, az egy székesfehérvári papszentelés volt, amikor még úgy a kántorképző elvégzése után is így többször ilyen nagyobb ünnepekre, hogy visszajártam a kurzusba, hogy kisegíteni, és lehetőségem volt arra, hogy a papszentelés liturgiája alatt a Mindenszentek litániáját előénekeljem, amikor ugye hát gyakorlatilag a külső szemlélő számára a legmegragadó pillanat van, úgymond a szentelési szertartásban, amikor a szentelendők a földre borulnak, ugye jelezvén azt, hogy átadják magukat teljes mértékben az Istennek. És amikor ott előénekeltem a litániát, és úgy megpillantottam, és egyáltalán az egész szertartást gyakorlatilag testközelből figyelhettem, hiszen az egész misa alatt ott ültünk a másik fiatallal, akivel előénekeltük azt a litániát, ott ültünk a szentélyben, gyakorlatilag mindent így szemtől szembe láthattunk, és amikor oda leborultak a földre, és ugye elkezdtük ennek a litániát, akkor valahogy olyan hihetetlen megkapó érzésem támadt, úgy libabőrös lettem, és úgy valahogy így, hogy eszembe ötlött, nagyon hirtelen, hogy mi lenne, hogyha én is ott feküdhetnék gyakorlatilag közöttük. És akkor ez egy annyira meghökkentő érzés volt, és volt még egy-kettő ilyen abban az időszakban, és aztán utána valahogy egyre inkább afelé tendált minden, úgymond, hogy gyakorlatilag nem volt más választásom, hanem az Isten egyfolytában ilyen löketekkel látott el gyakorlatilag, és aztán utána egyértelmű volt az, hogy hát befejezem a tanulmányaimat, és utána aztán jelentkezem a szemináriumba.
Tehát akkor rögtön utána elkezdte a szemináriumi éveit, és akkor most már ugye egy papszentelés adott egy impulzust, ahogy említette. És mi most eljutottunk akkor az életről a szentírási szakaszhoz, mégpedig azért, mert mikor kérdeztem, hogy mi lenne az a mondat, amit kiemelne a szentírásból, akkor azt mondta, hogy az új misés mondata.
Így van.
És most már időben elértünk oda, hiszen felszentelték, új mise is volt, akkor a szentírásról fogunk innentől beszélgetni.
Jó. Volt egy nagyon meghatározó lelki gyakorlatom még kispapként, hiszen én kispapként is már 3 évet eltöltöttem Rómában, Német-Magyar Kollégiumban, és ott a jezsuiták vezetés alatt áll a kollégium, és ők kifejezetten kérik azt, hogy a diakónus szentelés előtti évben legyen egy hosszabb lélegzetvételű 10 napos kifejezetten Szent Ignáci lelki gyakorlat, ami nem egy klasszikus lelki gyakorlat előadásokkal, hanem egy mindenkinek egy egyénileg vezetett lelki gyakorlat, de az a napját az mindenki saját maga osztja be a szentírás alapján. Tehát mindig valamilyen szentírási szakasz alapján imádkozunk, és ez határozza meg az imaórákat is, amit az ember beoszt magának, általában 5 imaórát a nap folyamán. És én ezt a lelki gyakorlatot annak idején Pécs mellett a Mecsekben Püspök Szent Lászlón töltöttem, ami egy csodálatos természeti környezetben lévő kis, nagyon egy utcás néhány házacskából álló egykori sváb zsáktelepülés, amit hát kitelepítettek a II. Világháború után, és utána gyakorlatilag most ilyen üdülőfaluként funkcionál. És ott a lelki gyakorlat ideje alatt egy nagyon sok lehetőség nyílt arra, hogy a természetben lehessen sétálni, akár az erdőben ilyen rövidebb lélegzetvételű túrákat tenni. És ott úgy volt egy mondat, ami úgy nagyon megérintett engem, és ez pedig az, ami sokak számára egy nagyon kedves történet, azt gondolom, amikor a föltámadás után Jézus megjelenik egy alkalommal, és ugye amikor a Péternek a 3-szoros tagadását ellentételezvén ugye megkérdezi Jézus 3-szor Pétert, hogy szeretsz-e engem, és ugye a 3. alkalommal azt válaszolja számára Péter apostol, hogy Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Nagyon érdekes volt, hogy sétáltam az erdőben, voltak olyan nehezebb lelki pillanataim, vagy voltak olyan kérdések, amik úgy bennem voltak, meg egyáltalán tehát, hogy nyilván azért ez egy 10 napos lelki gyakorlat, amikor 10 napon keresztül az ember mindentől távol van, abszolút kiszakadottól a megszokott környezetétől, hogy ugye se a telefonját nem használja, abszolút tényleg ott van a csendben, nem beszélgetünk egymással, teljes szilenciumban telt ez a 10 nap, és nyilván ott az emberből nagyon sok minden feljön, akár kétségek is, kérdések ott a szentelésnek a küszöbén, vagy ott előtte néhány hónappal, és nagyon érdekes volt, hogy ezt ismételgettem magamban, de csak addig a részig, hogy Uram, te mindent tudsz. És ahogy így mentem az erdőbe, ezt folyamatosan ezt így ismételgettem, körülbelül, mint ahogy a Jézus imád szokták így ismételgetni ezt így magamba, és utána aztán úgy egyértelmű vált, hogy nekem ez kell, hogy a szentelési jelmondatom is legyen, hiszen ebben a sóhajtásban gyakorlatilag annyira benne van az, hogy az Istenre ráhagyatkozunk, és így rábízom az egész életemet, hiszen ő ismer mindent, és hogy ő ismeri a lelki problémáimat, ismeri a küzdelmeimet, ismeri azokat a nehézségeket, amelyeket éppen görgetek magam előtt, és azt látom sokszor, hogy így, mint ahogy sokszor így látjuk ilyen képek, ahogy egy bogárka görgeti maga előtt azt a hatalmas nagy dolgot, amit összegyűjtött, és aztán szinte fél, hogy visszahull rá, de mégis ad erőt hozzá, hogy tovább görgessük ezeket az életünknek a nehézségeit, és aztán valóban ez egy nagy megerősítés számomra nagyon sokszor, amikor ilyen nehéz pillanatok vannak, amikor csak ezt tudom, hogy ismételgetni, hogy Uram, te mindent tudsz, és hogy látod az én emberi gyengeségeimet, akár botlásaimat, kicsinségeimet, de azt is, hogy újra szeretnék fölállni, és ahogy ő 3-szor akár a keresztúton fölállt, hogy nézzük a stációkat, úgy én is ezzel a tudattal, hogy ő mindent tud és látja ezeket a törekvéseimet, ezekkel tudok aztán újra lendületbe kerülni gyakorlatilag a nehézségek után is.
Ez volt a papszentelési mondata, és van-e még olyan mondat, ami mondjuk a híveknek szól? Mert mikor látja esetleg, hogy valaki nagyon letérdelt, nem biztos, hogy föl tud állni. A Szentbeszédben milyen olyan mondatokat, mi ugye nyilván az evangélium mondatok megvannak, de mi az, ami, hogyha nagyon úgy látja, hogy valaki padlón van, hogyan tudja őt motiválni, fölállítani, visszarántani?
Ha a Szentírásra gondolok, akkor hogyha ilyen kifejezetten vigasztaló szót, vagy egyáltalán helyzetre gondolok, vagy sokszor találkozik nyilván akár a gyóntatásban is ilyen helyzetekkel az ember, hogy olyanok jönnek, hogy nagyon nehezen birkóznak meg egy-egy helyzettel, akár a családban problémákkal, akkor nem is igazából így egy-egy verset szoktam idézni, vagy kiragadni akár egy-egy mondatot, hanem hogy alapvetően rámutatni arra, hogy akár Jézusnak az életéből, akár egy-egy szentnek az életéből kiemelni egy olyan helyzetet, ami a számukra is nagyon nehéz volt. És aztán ajánlani azt, hogy akár az imában is, ez megint ilyen jezsuita módszer, vagy ilyen Szent Ignáci módszer, nagyon sokat gyakoroltuk a jezsuita lelki gyakorlatok alkalmával is, például a kép meditációt, a kép alapján történő elmélkedést, és ott, hogy akár egy-egy képzőművészeti alkotás alapján. És akár ajánlom azt, hogy helyezkedjen bele úgy gondolatba azokba a helyzetekbe, amiben Jézus például benne volt, amikor például érezte az elutasítottságot, vagy amikor például érezte azt, hogy őt az emberek szeretnék úgy kihasználni. Tehát, hogy nagyon sok olyan helyzet van az evangéliumban, amikor azzal találkozunk, hogy ő tesz valami csodát, például meggyógyít rengeteg beteget, vagy megszaporítja a kenyeret, akkor úgy nagyon oda vannak érte. Mint akár, mit tudom én, egy politikus mondjuk az embereknek valami hatalmas jó dolgot ad, és aztán utána ugye mindenki újjong. És aztán, amikor mondjuk néhány vasárnap ezelőtt volt az evangéliumi szakasz, hogy befejezi a János evangélium 6. fejezetében van ugye az élet kenyeréről szóló rész, ugye ez az eukarisztikus beszéd, és amikor ez befejezi, akkor ugye nagyon sokan azt mondják, hogy kemény beszéd, ezt kihallgatja, és ugye ott akarják őt hagyni. Mert nem felel meg az ő elképzelésük szerint az a Jézus, amit ők elvárnának, hogy folyamatosan adja nekik a kenyeret, meg ugye ezeket a különböző materiális javakat, amiket úgy mi is szeretnénk, hogy az életünkben minden jó legyen, és amikor nincsen Jézus benne ebben a szerepben, akkor itt szeretnék maguktól így eldobni. De hát Jézus a nehézségekben is kell, hogy ott legyen velünk, meg az ő életében is megjelentek ezek a nehézségek, hogy elhagyták őt, hogy kihasználták őt, és nagyon sokszor ezek az emberi szituációk, ezek azt gondolom, hogy sokkal könnyebben talán megérthetők, vagy átélhetők akkor, hogyha nem kifejezetten csak egy-egy szentírási szakaszt adok oda, ami persze nagyon fontos és nagyon megerősítő tud lenni, de hogyha akár Jézusnak az életébe is engedem magam bele helyeztetni, vagy akár egy-egy szentnek az élet helyzetébe, akkor talán sokkal jobban, legalábbis én sokkal jobban tudok sokszor megerősítést kapni, hogy igen, ők is átélték ezt, de mégis aztán eljutottak oda, ahova mindannyian keresztényként törekszünk. A másik, amit szeretnénk nagyon erőteljesen kiemelni, most volt szerencsém több mint egy hónapot eltölteni Bajorországban, és Augsburgi egyházmegyében szolgáltam, és Augsburgban van, talán sokan ismerik, a Csomóoldó Boldogasszonynak a kegykép, ami Ferenc pápának az iroszlánán is kint van, az ő egyik kedvenc képzőművészeti alkotása is ez, amikor Mária áll, és a kezében van egy hatalmas, hosszú fehér szalag, rengeteg csomó van rajta. Az ujjaival próbálja az egyik csomót kioldani, és nagyon szép ez az ábrázolás, és egy ilyen lelki kurzusunk alkalmával még a római kollégiumban beszélt erről az egyik atya, hogy gyakorlatilag ez a csomó oldás kell, hogy a mi példánk is legyen, akkor, amikor nagyon nagy nehézségek küzdünk, és hogyha valaki már nagyon hosszú idő óta nem tud megoldani egy helyzetet, akkor mindig azt szoktam ajánlani például, hogy tekintse rá erre a képre, és hogy folyamatosan így ennek a Csomóoldó Boldogasszonynak a közbejárását kérje, hiszen mit üzen ez a kép számunkra? Azt, hogy nem úgy kell, vagy nem úgy tudjuk ezeket a nehézségeket megoldani, mint akár, hogy a gordiuszi csomót elvágta annak idején az ókorban az a bizonyos főszereplője ott annak a történetnek, hanem nagyon nagy, nagyon finom odafigyeléssel. Hiszen ezek a nehézségek, ezek nem úgy jöttek be az életünkbe sokszor, hogyha akár ilyen családi problémákra gondolunk, hogy egyik napról a másikra, hanem ezeknek nagyon komoly nehézségek voltak, akár a mi személyes életünkben lévő olyan nehéz személyiségvonásoknak, ami a saját hibáinkkal kapcsolatban átvetült a másik családtagra, és aztán ezt nem olyan könnyű napról napra megoldani, és azzal a figyelemmel és szeretettel is, és türelemmel kell ezeket oldogatni, hogy a szűzanya ott oldogatja azon a képen, és hát csomóról csomóra. Nagyon lassan kell tudni haladni, de hát ehhez kell kérni a szűzanyának ezt az anyai közbejárását és segítséget, ami megjelenik ezen a képen.
Nagyon szépen köszönöm. Időközben az időnk lejárt sajnos. Ha visszajön majd véglegesen Magyarországra, az mikor lesz?
Egy év múlva valószínűleg.
Egy év múlva folytatni fogjuk, fölvesszük azt a fonalat, addig talán sikerül egy pár csomót kibontanunk az életünk nagy bogjából. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Nagyon szívesen, örömmel jöttem mindörökkében.
Dr. Kulcsár Dávid atyával, a római Collegium Germanicum et Hungaricum végzős növendékével perccel éve beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hangja.
Kincses láda. Tanulságos történetek.